Köszöntöm Önöket, Kadarkai Endre vagyok, ez itt a Szavakon túl. Mai vendégem Dobó Kata. Nevét a Miniszter félrelép című filmben ismertük meg. Felvették a Színház és Filmművészeti Egyetemre, ahol halasztott, csak az első évfolyamot végezte el. Később Hollywoodban tanult színészmesterséget. Láthattuk őt az Ámbár tanár úr, a Csak szex és más semmi, és a Szabadság szerelem című filmekben is. Játszott a Karinthy Színházban, a Pince Színházban, a Játékszínben, az Átriumban és a Békés Csabai Jókai Színházban. Filmrendezőként is aktív, nevéhez fűződik a Kölcsönlakás és az El a kezekkel a papámtól című filmek. Ő következik. Mint ahogy azt már megszokhatták, mindig átnyújtok egy papírt aktuális vendégemnek. Ezen papíron kifejezések szerepelnek, kivétel nélkül aktuális vendégem életének meghatározó szereplőjére, fontos idézeteire, legalábbis szerintem érdekes aspektusaira.
Ez biztos, hogy az enyém.
Ez a tiéd bizony. Azok kedvéért, akik nem látnak, csak hallanak bennünket, elmondanám, hogy Dobó Kata mely kifejezések közül választhat. Hátizsák, Kejfej Jancsi, Lottó ötös, Kettős látás, Csendes vonal, Mi az összefüggés, Célegyenes, Most melyik, Mi a titok? Közegellenállás. Nem sokon múlott. Biztosabb lábakon. Nem fér meg. Gravitáció. Elengedted? Ezt fejtsd ki, kérlek. Pontosan szépen.
Oké. Okay.
Melyik legyen? Melyiket szeretnéd? Melyikkel kezdjük?
Biztosabb lábakon legyen.
A biztosabb lábakon az egy közelmúltbeli idézetedre utal, miszerint te magabiztosabb vagy rendezőként, mint színésznőként. Szerinted ez mit táplálja?
Ez engem is meglepett, amikor hirtelen megéreztem az erőmet, amikor elkezdtem az első filmemet forgatni, vagy már az előkészületeknél is. Még nem feltétlenül fejtettem meg ezt, de az, hogy ott ugye fordított a helyzet, mint színésznőként, hogy én ugye kívülről várom az inputot, az elismerést, és itt pedig tőlem várják ugyanezt. És miután nagyon komolyan felkészültem mind a két filmemre, vagyis hát felkészültünk a stábbal több hónapon keresztül, ezért ez ad egyfajta magabiztosságot már a forgatásra. Tehát, hogy tudom, hogy mit szeretnék, tudom, hogy honnan, hova szeretném az egyes karaktereket eljuttatni, tudom, hogy miért van ott az a bögre azon az asztalon, tudom, hogy miért olyan színű, stb. Szóval ez egy ilyen, hogy nincsenek nagyon kérdőjelek. Természetesen egy filmforgatás mindig hoz váratlan eseményeket, még nem volt olyan, hogy mindenféle izé nélkül lezajlott volna, a tervek szerint lezajlott volna egy filmforgatás, de hát ezeket is kell tudni kezelni.
Miközben rendezőként nem volt rutinod. Mégis magabiztosabbnak érzed magad, úgyhogy nem tudom hány évnyi színészi rutin és tapasztalat meg már ott volt mögötted. Meg van.
Igen, nem tudom. Pedig fejtegettem ezt már terápián is, hogy még nem jutottunk a végére ennek. Az életünk nagy részében szerintem nagy többség úgy él, hogy ahogy a többiek elvárják tőle, vagy ahogy a társadalom, a családja, a nem tudom micsoda elvárja tőle. És ezáltal bekorlátozzuk magunkat valahova, meg betesszük magunkat egy skatujába, miközben az élet ennél sokkal-sokkal többről is szólhat. És akkor itt kiugathatunk oda, hogy ugye a gondolataink azok, amiket ugye kívülről szedünk össze. Tehát, hogy gyakorlatilag az emberek többsége úgy él, hogy a kívülről való input szerint éli az életét, miközben szerintem pedig itt dől el minden. Tehát, hogy az vagy, amit gondolsz. Tehát, hogy tehát bent a fejedben, az agyadban, a gondolataidban, hogyha nagyobbat gondolsz magadról, akkor az egész világ kitárul számodra.
Te sokáig megfelelési kényszeres volt?
Nagyon sokáig, túl sokáig.
De kinek kellett?
Mindenkinek, a világnak. Figyelj, velem nagyon-nagyon hamar történt meg az, hogy egyszer csak egyik napról a másikra a semmiből mindenki által ismert élettem itt Magyarországon. Ez nagyon nehéz volt, meg pont egy ilyen introvertált valakinek, amilyen én voltam, vagyok egy picit még talán, vagy nem tudom, megélni azt, hogy tehát, hogy véleményt formáltak rólam. Elkezdtem elhinni ezt a véleményt.
Akár jó, akár rossz?
Leginkább a rosszat nyilván.
A jót nem?
Nem nagyon sok jó vélemény volt, hiszen egyszer csak mindenki engem irigyelt, tehát hogy az irigység az nem szül jó, pozitív gondolatokat az irigyelt emberrel szemben.
De mivel bántottak téged? Tehát mi kezdte ki a te önbizalmad, a gyönképed?
Én valamit gondoltam magamról, mondjuk a gimnázium alatt, nagyon sokat olvastam, nagyon szerettem elmélyülten beszélgetni barátokkal fontos dolgokról, és akkor egyszer csak, hopsz, szexszimbólum. Mi a fene? Mi az, hogy szexszimbólum? Az egy ilyen kétdimenziós valami.
De azért ez tud imponálni egy lánynak. Ha az
hát nem imponált.
Nem imponált.
Nem. Képzeld, hogy legalább 10 éven keresztül én konkrétan szégyeltem a Miniszter félrelép című filmet.
Szégyeltem? Uh-huh,
szégyeltem.
De mely részét?
Elhitették velem, hogy érdemtelenül kaptam meg, érdemtelenül kerültem piedesztára, nem jártam végig azokat a bizonyos lépcsőfokokat, nyilván ez a szakma által, amiket végig kellett volna járnom, hiszen a világ így működik, hogy elvégzed a főiskolát, aztán apró pici lépésekben kapod a kisebb-nagyobb szerepeket, mész felfele a hierarchián, ahogy egyébként mások szokták. Megint csak ez a mások, hogy szoktak.
De ki mondta ezt neked?
Hogy nem,
hogy
nem, ezeket sugalták. Nem volt exaktan valaki odaállt elém, egy nagy színész, és azt mondta, hogy. De hogy azért ezt azért lehetett érezni. Nem azt mondom, hogy ez pokoli időszak volt nyilvánvalóan, mert tök jó volt. Egy picit jó volt az, hogy így figyeltek rám, meg... És én soha 5 másodperc nem szálltam el ettől az egésztől. Nyilvánvalóan ez a fajta önbizalom hiányos állapot, amit hoztam magammal.
Pont azok szoktak elszállni.
Nem tudom, nekem nem. Nekem biztos azért, mert a szüleim, mert a barátaim valahogy úgy földeltek engem, vagy nem tudom. Figyelj, én 5-10 percekre, 1-2 napra tudtam magam jól érezni ezektől a külső inputoktól. Megtapasztaltam azt, hogy igen, sikerült valami, nem tudom, fölvetek a főiskolára. Úristen, fölvetek a főiskolára, ez micsoda, ez velem történik meg? Tehát ez hogy a fenébe? Hogy? Ez nem volt beleírva a történelmembe nekem gyerekként. 2 napig figyelj, lebegtem, tényleg lebegtem, hogy úristen, hát azért ez egy nagy dolog, hogy nem tudom, 1000 emberből fölvesznek 11-et, és abban benne vagyok. 2 napig tartott. Ugyanez a filmmel is, vagy az összes többi sikeremmel. És akkor rájöttem, hogy igen, bizony, azért, mert amíg belülről nem validálom ezeket a dolgokat, és nem hiszem el én magamról, de tényleg igaziból belülről, hogy én megérdemeltem ezt, mert rengeteg befektetett munkám van benne, mert nagyon megpróbáltam magam képezni, és hát képeztem magam. Addig ez mindig ez lesz. Akármi történik veled, mindig az lesz, hogy bármikor elveheti tőled a külvilág a sikereidet, mert nem belülről építetted föl ezt az egészet, hanem hogy mindig kívülről vártad az elismerést.
Hát, hogy belül nem hitted el, hogy neked ez jár.
Igen. Köszönöm, hogy lefordítottad az elmúlt 5 percet.
Válaszunk kérlek egy másik kifejező. Sok mindent érintettünk, ezek külön-külön is megvannak itt zenésítve, de kitérünk majd egyikre másikra.
Hátizsák.
A hátizsák az az első, igen. Az a szépség, amiről te azt mondtad, hogy te ezt nagyon sokáig átoknak élted meg. Azért ezen úgy felkaptam a fejem, hogy létezik, hogy egy nagyon szép nő azt mondja, hogy ez egy átok. Hát azért ez ilyen elragadtatott pillanatodban lehetett,
nem,
amikor ezt mondtam.
Ezt most is mondom, illetve hogy most már azért árnyalnám, de azért a mi társadalmunkban egy szép nőnek nagyon meg kell küzdenie szerintem azért, hogy ennél többet is lássanak. És nyilván most már 50 évesen egyáltalán nem bánom visszamenőleg, hogy szép nőként apostrofáltak, és ugye mai napig, nem tudom, megkapom azt, hogy még mindig milyen jól nézek ki.
Így mondják.
Persze, nagyon vicces. De hát miután most már azért, hál' Istennek azért elkezdődött ez a belső építkezés, ezek már nem tudnak engem azért annyira kibillenteni. Tudod, hogy miért zavart? Azért, mert erről én nem tehetek, ezt én hoztam, ezért nem dolgoztam meg. És az is, hogy igen, hogy nem gondolják az emberek, hogy emögött, tehát egy szép nő, az csak szép nő. És ezt így vállalom ezt egyébként.
Mit bántál?
Nem,
hogy
nem
mit
gondolod
látnak?
Egyébként? Nem, te nem látod, ugye?
Nem.
Azért, mert te máshogy gondolkodsz valószínűleg, igen, mint a nagy többség, de általában, igen, azért nem ez van.
Én nekem erről van egy elméletem, de nem kell, hogy a nézőket ezzel fárasszam. Nekem ez kicsit olyan, amikor egy szép nő azt mondja, hogy nem olyan fontos a szépség, mikor egy Oscar-díjas rendező azt mondja, hogy nem olyan fontos Oscar-díjat nyerni. Mondja ezt ő, aki már Oscar-díjas.
És ez felháborító kívülről nézve.
Igen. Aha. Így van.
Ezt validálom, adom, biztos, hogy így van, de ettől még ezek az én érzéseim,
abszolút,
ezzel kapcsolatban
abszolút.
Ezek kapcsolatban annak, sem hazudok.
Abszolút, csak aki ebbe benne van, annak azért ez könnyű mondani. És hogy másnak ez lehet egy...
Igen, de ez azért teher, mert nekem százszorosan kellett a másik oldalt bizonyítani, hogy nekem van intellektusom, hogy nekem van tehetségem. Tehát ez mindig nem nulláról, hanem mínusz százról indult.
És szerinted emiatt volt?
Szerintem leginkább emiatt, igen.
Tehát te voltál a szép nő, aki egyébként és nem biztos, hogy tehetséges miniszter... és okos.
Igen, ráadásul a miniszter félrelépbeli karakteremmel ez azért egy kicsit meg is lett erősítve. Tehát, hogy... Azért nem egy Nobel-díjas valakit játszottam abban a filmben.
De volt is, hogy volt is, hogy arra gondoltál, hogy bárcsak ne lennék.
Na most kezdek egy kicsit feloldódni, igen.
Igen, eddig izgultál?
Nem izgultam, hanem hogy így éreztem, hogy így nem is tudom. Már megint ez a megfelelés. Hogy
igen.
Én annyira, nem tudom, örülök, hogy beszélgetünk egyébként, de hogy van bennem egy ilyen tartás mégis, hogy...
Irányomba vagy a műfaj irány?
Kicsit is, azt hiszem. De én nem bánom, hogy az emberek látják, meg érzékelik azt, hogy nem feltétlenül vagyok, nem is tudom, olyan hideg, tartózkodó, amit gondolnak rólam, mindig tökéletesen viselkedő, magabiztos valaki.
De nem te gondolod azt, hogy ezt várják el tőled?
Nem, kapok azért ilyen visszajelzéseket. És valószínűleg lehet benne valami, mert felépítettem egy falat magam köré. De ez csak egy ilyen védelmi rendszer.
De ez a nyilvánosságnak szólt, a médiának szólt, vagy az introvertáltságodból fakadt? Tehát miért kellettek neked falak?
Szerintem mindennek, egy icipicit mindennek, de gyerekkoromban is már ilyen voltam. Tehát, hogy nyilvánvalóan az, hogy egyszer csak bármilyen tettem, és bármilyen megmozdulásom nagyító alá lett véve a média által, az nem segített, igen.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl Dobó Katával. Te a középiskolás évekről azt mondtad, hogy azért neked nem az volt életed, vagy az iskolás évekről nem az volt életed legfelhőtlenebb vagy fesztelenebb időszaka.
Hát nem volt túl sok sikerélményem, az biztos.
De miért?
Történelem és magyar irányultságú voltam, az mindig nagyon jól ment, de a reál tárgyakban azért bukdácsoltam, vagy szóval az nehezen ment be a fejembe. Nyilvánvalóan lehet, hogy az sem segített, hogy 3 évre kivettek a magyar oktatási rendszerből, és kint éltem Kijevben, ahol egy orosz iskolába jártam.
Apukám katona volt.
Apukám katonatiszt volt.
Katonatiszt, igen.
És hétvégente, két hetente hétvégente a konzulátuson pótoltam be, mondjuk magyar nyelv, meg történelem, meg ilyen, ezeket a tantárgyakat, de mondjuk matekból abszolút nem volt. Tehát, hogy ott azért, ott szerintem ott keletkezett egy ilyen lemaradásom, hiszen ugye a nyelvet sem feltétlenül birtokoltam mondjuk az első 4-5 hónapban, de utána viszont már felsőfokú szinten. Érdekes egyébként, hogy hogy működik az emberi fegye, tehát ugye a gyerek agy, hogy mennyire szivacs, hogy bizonyos, azt hiszem, hogy 7-8 éves korig azért így nyelvkörnyezetben nagyon hamar felvesz egy nyelvet, és ez történt velem, és azért az orosz nem egy könnyű nyelv.
De beilleszkedési problémáid nem volt?
Nem voltak. Nagyon kedvesek voltak.
Itthon sem?
Itthon mindig voltak. Itthon nagyon sokat költöztünk. Legalábbis én így éltem meg, hogy nehezen fogadtak el egy-egy új környezetben. De és akkor ez mindig rápakolt egy kicsit erre a bezárkózottságomra, vagy nem tudom.
Meg anélkül, hogy pszichológizálnék, noha mindig ezt teszem. Én találtam egy mondatot, amit felidéztél, és csak ezért hoztam szóba ezeket az éveket, hogy apukád egyszer azt mondta, hogy nem lesz belőled semmi. Miközben korrepetált téged. Azért ez egy nagyon erős mondat. Szóval ez beleég egy kislányba.
Igen. Viszont jót akart, bizonyára jót akart. Az ő eszköztárával jót akart. Nyilván nekik nem álltak rendelkezésükre különböző pszichológiai könyvek, hogy mennyire fontos a gyereknek az első 6-8 év.
De azért ez a mondat válasz lehet sok mindenre, hogy miért nem akartad elhinni azt, hogy neked ez
jár. Igen, ez a mondat, ez válasz lehet.
Ő a te sikereid megértett.
Meg, és nagyon örült neki. Nagyon. Felnőtt koromban abszolút nagyon támogató volt, hogy mégsem azt az utat jártam be egyébként, amit ő mondjuk nekem elképzelt, hogy ha nem is orvos, de mondjuk ügyvéd, vagy nem, ezek nem voltak kimondva, csak nyilván azt akart, hogy nagyon, hogy folyamatosan ötös tanuló legyek, és ezt így nem tudtam hozni.
Azért is érdekes, hogy most édesapádról beszélünk, mert egy másik idézet szerint Arra a kérdésre, hogy te mikor voltál színpadon a legjobb, akkor azt mondtad, hogy az a nap, amikor apukád elment.
Igen.
Ez mi volt, ez a Stuart Mária volt?
Stuart Mária volt, igen, és ezt a civilek szerintem nem tudják, vagy nem is gondolnak bele, hogy nálunk egyrészt nincs se ünnepnap, nincs ilyen, hogy húsvét, meg karácsony, jó, 24-én este általában nem szoktunk játszani, de alapvetően, meg hát ugye eleve az, hogy a mi munkánk este 7-kor kezdődik, és abban is rendhagyó, hogy csak akkor nem megyünk föl a színpadra, hogyha konkrétan nincs hangunk. Igen. De akkor fölmegyünk a színpadra, hogyha meghal egy szerettünk, mert arra a napra is megváltották a jegyet a nézők. Viszont nekem nagyon összeszedetnek kellett lenni. Az első felvonásban Stuart Mária börtönben van. Ezt a rendező úgy találta ki, hogy egy ilyen plexi, hatalmas, a félszínpadot elfoglaló plexi dobozban voltam, már mint egy ilyen üvegnek hatású dologban, de hát le voltam zárva gyakorlatilag 4 felől, mondjuk akár a súgó sem ért hozzám be. Tehát, hogy azért Schillert blattolni az még... Azt gondolom azért az így nem egy egyszerű dolog, tehát hogy tudtam, hogy én nekem, hogyha elmegy a szöveg, akkor én nagyon nagy bajba vagyok. Úgy alapjáraton is, de egy ilyen nap után, hogy én elvesztettem az apukámat, ez szóval, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon össze kellett szednem magam, és nagyon koncentráltnak kellett lennem, és ezáltal ilyen kirobbanó formában voltam.
Annyira koncentrált?
De ez nem egy panasz, én nem szeretek sose panaszkodni, hogy az se, hogy mondjuk Pesten nem találtak meg ezek a szerepek, ezek csak faktumok, amiket így elmondok.
De azért lehet, hogy jobban örül az ember, hogy örülne az ember, ha ezt a Radnótiba játssza el, és nem Békés Csaba.
Figyelj, biztos, hogy volt bennem sokáig egy ilyen érzés, de abszolút azt gondolom, hogy az emberrel azok a dolgok történnek meg, és akkor, amiknek meg kell történniük.
Tehát hiszel és vagy a elrendelésben?
Én azt gondolom, hogy ez így van. Uh-huh. Lehet, hogy más-más, hogy gondolja, de nekem ez nagyon sokat segít az én életem folyásában, hogy én ezt így gondolom. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok proaktív az életemmel kapcsolatban, és nem teszek meg egy csomó mindent azért, hogy fejlődjek, meg megkapjak bizonyos szerepeket, vagy dolgokat, vagy szóval sokat dolgozom, de ettől függetlenül, igen, attól függ, hogy milyen fejlettségi szinten vagy, hogy hogyan értél meg belülről, hogy mennyit dolgozol magadon, mit értesz meg ebből az egész világból, amiben benne vagy.
Egy-egy életrajzi helyzet kapcsán te ma már sejteni véled, hogy ennek mi volt az oka? Tehát, hogy ez miért kellett, hogy így történjen veled?
Akarsz példát kérdezni?
Adott
konkrétan?
Esetben igen, ha mondasz, azt megköszönöm.
Ja, én azt hittem, hogy te akarsz kérdezni valamit. Nem. Sokszor azt gondoljuk, hogy ez nekünk jár. Bizonyos dolgok járnak. Na most itt volt a Covid, ami azért egy picit így megtanított minket arra, hogy hát bizony ez nem pont így működik.
Te is volt úgy, hogy gondolkodtál bármiről az életedben, hogy neked az jár?
Hát ahhoz képest, hogy honnan indultam, nem igazán, nem. Azt gondolom, hogy nem.
De
nem
jó, én ennél... hamar megszokja az ember.
Persze. Most mire akarsz kiugrani?
Bármire, nem volt ebbe célzatosság. A népszerűségre, még ha az terhes is, a felkapottság, az előlevés, a szexszimbólumság.
Kérdés, hogy ez határozza meg az embert, hogy ő népszerű, hogy ő színésznő, hogy ő szép. Erre, azt hiszem, hogy erre jöttem rá az elmúlt időszakban, hogy nem, a legkevésbé sem. Tehát ezek olyan külsőségek, amiket így a világ ránk aggatott, de emögött azért kell lennie egy ilyen másfajta személyiségnek, aki valójában vagyunk, szerintem.
De akkor, amikor Los Angelesben éltél?
Akkor persze, nyilvánvalóan ezek a gondolatok még nem érintettek meg, igen.
De olyan értelemben gondolom megérintettek, hogy az ember azt azért érzi, hogy ez egy jó hely. Tehát, hogy itt azért jó élni, jó itt fiatalnak lenni, szépnek lenni, ambiciózusnak lenni, sikerre vágyónak lenni. Hogy csak oda akarok kiukadni, hogy tudtad, ha tudtad, azzal sincs baj, ha valaki 20 évesen ezt nem tudja, saját magában megállapítani azt, hogy azért ez nem automatikus, hogy ez jár. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy nekem ja, 10 év múlva is az osztály
Jézusom, persze,
lesz.
Nem, én abszolút tudtam, hogy én egy nagyon kivételezett helyzetben vagyok, és nagyon különleges helyzetben vagyok, amit egy csomó ember nem, soha nem fog átélni az életében. Hozzáteszem, hogy mindennek van ára azért, amiről az nem feltétlenül szoktunk, és most sem fogok beszélni, csak mondom, hogy azért az nem úgy van, hogy látják az emberek, hogy én nekem milyen jó, és akkor nekem nincs egy rossz percem se, vagy nincs, nem történik velem olyan, amitől mondjuk... Ott voltam például először életemben mondjuk egy picit depressziósabb.
Amerikában?
3-4 év után, aha.
Mi hiányzott, vagy mi volt a baj, mi váltotta ki?
Egyébként nagyon nagy honvágyam volt, képzeld el, és ezt nem tudtam leküzdeni. Pedig jöttünk haza 2-3 egy évben, de nagyon-nagyon hiányzott a családom, nagyon hiányoztak a barátaim, ez az egész itthoni millió nagyon érdekes volt. Szóval ezt az egyet, ezt nagyon nehezen éltem meg. Ugyanakkor persze iszonyatosan élveztem Los Angelesnek ezt a fajta szabadságát, amit itthon nem feltétlenül élhettem meg, hogy nagyon barátságosak voltak az emberek. Bárhogyan is öltözködik valaki, bármilyen életvitele van, bárkivel él együtt, nincs rajta nyomás, nem ítélkeznek felette, elfogadják őt olyannak, amilyen, akármilyen extrovertáltan öltözködik, viselkedik, és ez egy nagyon nagy lecke volt nekem. Azt is láttam persze nyilván abból kifolyólag, hogy én egy nagyon különleges közegbe kerülhettem be, egy nagyon gazdag közegbe, nyugodtan ki lehet ezt mondani, és híres emberek társaságába, hogy a legtöbb ismert ember, akiket mi most így, vagy akkor a mozivásznon láttunk, akiket én hétvégén különböző összejöveteleken, akár valakinek a házában, majdnem mindenkinek volt ugye moziterme a színészek közül, meg a producerek közül, és akkor ott meg lehetett nézni, amíg meg nem jelent filmeket ilyen elővetítéseken, vagy egy ilyen partin, hogy nagyon normálisak ezek az emberek, nagyon tisztában vannak saját magukkal. Tehát, hogy
de az a dobókata, aki pár éve korábban még Békásmegyeren élt.
Káposztásmegyeren,
bocsánat.
Nem, majdnem ugyanaz, igen.
Majdnem, igen, nagyon közel van egymáshoz. Az hogy viselkedett, amikor nem tudom, hogy a Mel Gibsonnal beszélgetett?
Úgy viselkedett, ahogy az a másik ember hozzáállt. És pont mondjuk egy Mel Gibson az nagyon-nagyon kedves volt, és most már meg tudom fogalmazni, hogy kikkel érzem magam jól. Azokkal, akik nem lefele húznak, hanem akik emelnek. És például neki, most mondhatjuk őt, de mondhatnánk akármi mást is, nem volt szüksége arra, hogy egy lányt, akit ő annyira nem ismer, csak most éppen be lett neki mutatva, mint valakinek egy szakmabelének a barátnője, nem volt benne a pakliba, hogy ő nekem rossz perceket okozzon, hanem sőt, felemelt azzal, hogy megkérdezte, hogy honnan jöttem, mit gondolok erről, arról, majd amikor 8 év múlva, vagy 7 év múlva újra találkoztunk, azt mondta, hogy ja igen, te vagy a Kata, és milyen jó lett azóta az angolod. És figyelj, én akkor kész voltam, hogy ő így emlékszik erre.
Ez jó.
Ezek azért olyan képességeik vannak ezeknek az embereknek, amik valószínűleg egyébként tanulhatók is, vagy nem tudom, hogy emlékezzenek emberekre, meg nevekre. Apróságnak tűnik, de egyébként nagyon sokat jelent.
Hillary Clinton írta azt hiszem, ebben nem vagyok biztos, hogy jól olvastam, Bill Clintonról olvastam, nagyon megmaradt bennem ez a mondat, azt mondták, hogy Bill Clintonnak megvolt az a képessége, hogy bement egy terembe, ahol 50-100 ember volt.
És tudta mindenkinek a nevét?
Nem, úgy tudott beszélni, és úgy szólalt meg, hogy mind a 100 ember azt gondolta, hogy neki beszél. Tehát ez egy képesség, hogy a közvetlenség látszatát legalábbis el tudják érni ezek az emberek. A személyességnek
igen,
az illúzióját.
Igen, ezt egyébként alá tudom támasztani, hiszen én találkoztam velük a Fehérházban egy kint élő, sokat elért, sok mindent lett olyan emberekkel, akik sok mindent tettek le az asztalra világszinten, és egyébként pedig magyarok. Számukra rendeztek a Fehérházban egy estét, amire volt szerencsém elmenni, azért ezek nagyon nagy flashek az ember életében.
Hát
azért ezek nagyon, tehát hogy így most is, amikor így beszélek erről, így azt gondolom közben, hogy Jézusom, ez velem történt meg, de igen, Kata, veled történt meg, és pont Bill Clinton volt az elnök, És emlékszem, hogy végig sorban álltunk készfogásra velük, Gönc Árpád és felesége is ott, tehát hogy ők négyen álltak ott, és velük kellett így kezet fogni. És emlékszem, hogy amikor odaértem a Clintonhoz, én is azt éreztem, hogy arra két másodpercre, amíg fogja a kezemet, addig nagyon én vagyok a fontos. Tehát, hogy éreztem ezt a... Hogy ez nagyon... Ez egy különleges érzés volt, hogy észrevett. Nem mint nőt, nem így értem. Bár mondjuk pont akkor zajlott ez a Monica Lewinsky dolog.
Úgyhogy lezárjuk ki, hogy azért ilyen szemmel is...
Nem azért, nem, ezt nem is azért mondtam, mert egyébként meséltem erről egy... Kértem Endit, aki mögöttem állt, hogy így ne nagyon lépjen rá a ruhámra, de azért sikerült neki, mert ugye a másik oldalon meg voltak a fotósok. Úgyhogy izgultam, hogy ez a ruha rajtam maradjon. Nem ülnék itt veled beszélgetni, hogyha ez a ruha nem marad rajtam.
Hogy reagáltál volna egy ilyen helyzetre?
Én nem tudom, meg sem is ültem volna. Szerintem nem akartam volna létezni. Valószínűleg.
De te belül, még ezt nem is láttad rajtad, akár Bill Clinton, akár Mel Gibson, belül ilyen helyzetekben, főleg az elején, neked a torkodba dobogott a szíved? Vagy tudtál te természetesen létezni?
Abszolút tudtam. Fél század másodpercek alatt tudnak olyan helyzetbe hozni, hogy elengeded ezt a fajta én nem vagyok senki érzést. Érdekes módon, hogy ezt itthon azért többször éreztem másokkal kapcsolatban, akik nem Mel Gibsonok és nem Bill Clintonok.
Már hogy éreztették vele igen. A véleményüket?
Mm-hmm. Hát a magamról. Igen, igen. Akár egy nem köszönéssel, ignorálással.
Szakmán belül?
Abszolút.
Nem kell nyilván
nagyon
mesélni,
magamra, nem is mondanék. Nagyon magamra tudtam ezeket a dolgokat venni, miközben azért mai fejemmel most már tudom, hogy ez egyáltalán nem rólam szól. Tehát, hogyha valaki ilyen módon viselkedik, az ő róla egy látlelet.
De ez melyik korszakodban volt jellemző? Amíg úgy nagyon megmaradt.
Az első 20 évre.
Jó, hogy ez ilyen sokáig tartott. De nem tudom, én egy fogadáson, vagy egy partin levegőnek néztem?
Abszolút. Most nem azt mondom, hogy ez minden egyes alkalom persze. Előfordult, csak nyilván azért jegyeztem meg, mert volt ilyen, és nagyon nem esett jól.
Ez minek szólt szerinted?
Nem tudom, hát ezt nem tudom, valószínűleg őket kéne megkérdezni, fogalmam sincs.
Biztos, hogy gondolkodtál rajta, hogy mi a te ősbűnöd?
Van ilyen.
Hát valamiért ezek szerint te...
Figyelj, az ember általában tükröt tart, és amit a másik lát benne, te is tükröt tartasz most nekem, én neked, és ez minden egyes pillanatban előfordul az életünkben, és amit benne látunk magunkról, és az nem tetszik nekünk, arra reflektálunk szerintem.
Te hogy reagáltál ezekre?
Ez attól függ. Volt, hogy egy picit megsemmisültem, aztán megráztam magam, összeszedtem magam, és mentem tovább. De megjegyeztem.
Megjegyeztem?
Uh-huh. Figyelj, én alapvetően egy nagyon kedves ember vagyok, és nagyon szeretek szeretetet adni, és nagyon szeretek felemelni, vagy jobb helyzetbe, vagy jobb érzetbe tenni embereket. És ezért nagyon-nagyon nehezen viselem, amikor valaki ezt velem pont az ellenkezőjét akarja csinálni. És amíg ezt meg nem értettem, mondom, hogy ez nem én vagyok, hanem ez róla szól, addig nagyon nehéz volt, de most már nagyon sokszor meg tudok döbbenteni embereket, hogy meg tudom fordítani az ilyen eseteket, amikor valaki nem viselkedik szépen, és akkor empátia adással, teljes odafigyeléssel, pont egy másfajta viselkedéssel, mint amit elvárnak az ő gőgös odafordulásukkal felém, mást kapnak, akkor így hirtelen megdöbbennek, hogy és akkor így vagy megnyílnak, vagy csendben maradnak, mert elszégyelik magukat.
Olyan is van.
Igen.
Válasz kérek egy másik kifejezést.
Célegyenes.
A célegyenes, hát az egyik kedvencem, az a Trója. Mert hogy te ott benne voltál abban a két színésznőben, akikben a legvégén gondolkodtak, nem te kaptad meg, ugye ez Brad Pitt, Orlando Bloom, ez egy igen, igazi nagy kiszerelésű hollywoodi szupermozi, Dan Kruger, azt hiszem, jól lehet
igen, igen.
Ő a Becsülem Brigantikból.
Csodálatos színésznő.
Fantasztikus színésznő. Sőt, a Nemzet Aranyában is ő volt, azt hiszem. Szóval azóta ő egy elég nagy karriert.
Nagyon kutott. Nagy karriert, igen.
Azon gondolkodtam, hogy amikor ilyen nüanszon múlik egy embernek a mennybe menetele, akkor ezt ki lehet-e heverni?
Hát itt vagyok.
Igen, de hogy nap-nap után lehet, hogy eszébe jut az embernek.
Nem. Egy nem bizonyos jut? Idő után már nem jut eszébe. Egyrészt azért, mert csodálatos dolgok történtek velem azóta. A legcsodálatosabb ugye a gyerekem. Ami ezeket azért felülírja. Nem azt mondom, hogy azután, hogy kiderült, hogy nem kaptam meg, mert azért ez egy hosszú hetekig elhúzódó casting folyamatnak lett a végeredménye. Két vagy három körös volt, és abszolút már amikor ketten maradtunk, utána is eltelt 2-3 hét, amíg megszületett a döntés, tehát hogy nem lehetett ez egy könnyű döntés, tehát nem az volt, hogy az utolsó casting után leütötték a labdát, és azt mondták, hogy a Diane Kruger kapja meg, hanem még mindig gondolkoztak
mi rajta. Mivel telt ez a 2-3 hét?
Istenem, azt mondják egyébként Los Angelesben, hogy de nyilván egy ilyen nagy volumeninél ezt nehéz volt betartani, hogy amikor megcsinálod a castingot, akkor utána az már múlt, azzal nem kell foglalkozni.
Mondják,
igen, de hát nyilvánvalóan pszichológiailag ez megállja a helyét, mert megy tovább az élet, aztán, hogyha jön a telefon, akkor jön, ha meg nem jön, akkor nem jön.
Fohászkodik az ember? Mit csinál?
Ja, nem tudom, én azt, nem emlékszem pontosan, szerintem próbáltam magam valahogy lekötni, elfoglalni, valami, nem is tudom. Tehát rettenetesen sokat edzettem, akkor nagyon sokat futottam, akkor épp ilyen futó bolond voltam, meg jógáztam, meg... De persze, tehát ugye minden egyes pillanatában a napomnak ott volt ez a gondolat, hát hogy mikor jön az a telefonhívás.
És amikor jött, az milyen?
Az megsemmisítő volt. Akkor még ugye nem így gondolkodtam az életemről, ahogy most, hogy minden azért történik, mert annak úgy kell történnie.
És hogy közlik? Jön egy hívás, fölveszed?
A menedzsered, igen. Hogy hát nagyon tapintatosan, aranyosak voltak, de hát hogy lehet egy ilyet? Azt hiszem, hogy őt jobban sajnálni kellett, mint engem abban a helyzetben, hogy hogy lehet egy ilyet.
De hogy közölnek egy ilyet? Hogy írja körül?
Nem, de ott nincs ilyen, ott egyszerűen azt mondják, hogy Kata, ez most nem jött össze.
És a következő 10 másodperc az milyen?
Jézusom, olyan régen volt ez.
Hát te ilyet nem felejtél az ember.
Nehéz volt. Mert azt szerintem tudatalatt is érzi az ember, hogy ilyen lehetőség még egy nem jön talán. Tehát, hogy ez volt az. Ekkor voltam legközelebb ahhoz, hogy... kvázi megcsinálhassam ezt a karriert. De azt gondolom, hogy amikor azt mondom, hogy minden valamiért történik, akkor én azt hiszem, hogy én nem álltam készen egy ilyen nagyon... Tehát az, hogy Magyarországon ismertnek lenni, és elhagyni az országhatárt, és ott fellélegezhetsz, az egy nagyon nagy könnyebbség. Vagy világszinten ismertnek lenni, és nincs olyan határ, amit átlépsz, és ne ismernének föl, az már egészen más.
Tehát nem bírtad volna?
Igen, szerintem nem bírtam volna. És azt sem bírtam volna talán, amit Hollywood kér egy-egy sztártól, hogy mindig annyit érsz, amennyit az utolsó filmed. Szóval, hogy belekerülni egy ilyen elvárásokkal teli világba, egy ilyen sokan jól csinálják, és sokan kihátrálnak. Nagyon sok színésznő hagyta ott. Ugye Drew Barrymore-tól kezdve.
Meg vannak, akik ezt épületeket Cameron tudják csinálni. Tom Hanks például. Annyira emberarcú, annyira megmaradt egy ilyen civil sztárnak. Én soha nem kaptam például allűrökön, vagy valami ilyesfajta, nem tudom én. Soha nem volt zavart a nyilvánosságban való szereplése. Az egy
igen,
két
ez egy személyiség,
ember.
Személyiség függő, igen. Szerintem 3 hét kellett nekem ahhoz, hogy ezt fel tudjam dolgozni, és így az egész csomagot úgy, ahogy van, így letegyem, és azt mondjam, hogy rendben, akkor megyünk tovább. Ez valamiért ennek így kellett történnie. És megjegyzem, hogy akkor, amikor aztán kijött a film, és elmentünk megnézni, akkor jött egy ilyen posztraumás dolog, mert ugye az egész, gyakorlatilag a karakternek az összes szövegét tudtam, hiszen már az minden jelenettel castingoltam, és tényleg azt gondoltam, pedig aztán tényleg a nagyképűség borzasztóan távol áll tőlem, hogy én ezt meg tudtam volna így, vagy még így ebből csinálni.
Hú, így még szívfárdítóbb szerintem.
Tehát, hogy nem láttam azt, hogy ez most így különösebben így fantasztikusan, nem is tudom. Tehát, hogy itt ugye inkább a szépségfaktorom volt Tehát az egy alapvetés volt, hogy ennek a szereplőnek nagyon-nagyon-nagyon erős kisugárzásának kellett úgy lennie. Hogy, igen, Szép Helenáról beszélünk, hogy, mert hogy ez volt a történetnek a lényege.
Igen. Ez azt jelenti, hogy te például Brad Pitt-tel is kasztingoltál? Tehát ilyenkor...
Nem, színészekkel nem kasztingoltunk. Nem eresztettek össze.
Ez milyen érdekes.
És pont, igen. Ja, igen, az is egy ilyen érdekes történet, hogy miközben zajlott a casting, tehát hogy még nem volt döntés, akkor volt egy, már nem emlékszem, hogy milyen parti, amin ott voltunk Andyvel, és akkor ott bemutatott Brad Pittnek, akit imádok egyébként.
Ő is kedves volt?
Nagyon kedves volt, igen. Visszakérdezett, hogy what's your name again? Mert ugye Kata, az náluk egy ilyen, kicsit ilyen kiejthetetlen, és akkor mondtam, hogy K-A-T-A. Ah, Kata! Okay. És akkor mondta Andy, hogy mondjam már, hogy egyébként castingolok erre a szerepre. Mondom, te hogy mondom, Jézusom, tehát, hogy annyira nem tudtam magam menedzselni, hogy az valami egészen elképesztő. Szóval ez különösen azt éreztem, hogy ez nagyon kellemetlen, hogy egy ilyen privát szférába, egy ilyen parti helyzetbe én most behozzam azt, hogy egyébként meg én castingolok a... Ezt nem tudtam meglépni.
Átérzed? Teljesen átérzed.
De hogy lehet, hogy ott azért hibát követtem el, mert lehet, hogy a... Nem tudom. Lehet, hogy azt mondta volna, hogy felhívja a rendezőt, hogy én most találkoztam ezzel a lányjal, milyen helyes, vagy nem tudom.
Múlik hogy... ezen valami szerinted? Hogy egy privát partin emlékezteted?
Hát őt? Most már sose tudjuk meg.
Eszedbe,
de nem bántam meg, ezt se bántam meg. Szóval, hogy valamiért ennek így kellett lennie.
Utolsó kérdésem.
Én nem hinnék benne, vagy szóval, hogy én nem, hogyha rendezőként nekem valaki ezt mondaná, tehát nem ez szerint döntenék, vagy nem ez lenne a kritérium.
Márhogy emlékeztetik-e Brad Pittet, erre gondolsz.
Igen.
Utolsó kérdésem tárgyban, elgondolkodsz-e időnként, hogy miképp lenne berendezve az életed, hogyha te ezt akkor megnyered, és te játszod Szép Helénát?
Nem.
Nem?
Nincs értelme. Szerintem nincs értelme, mi lett volna, ha dolgoknak, mert hogy nem az van. Tehát, hogy azzal az élettel kell valamit kezdened, amiben vagy.
Ez itt továbbra is a Szavakon túl, Dobó Katával. No, válasz kérlek egy másik kifejezést.
Most melyik?
A most melyik az Amerika. Márpedig arra én még nem jöttem rá, pedig most nagyon-nagyon sok mindent elolvastunk, meg megnéztem veled kapcsolatban, hogy szerinted a magyar nyilvánosságot, vagy a magyar színházi szcénát mi dühítette a te amerikás utaddal kapcsolatban? Hogy kimentél, vagy hogy visszajöttél?
Nem tudom, dühítette őket?
Vagy? Sokat nyilatkoztál erről, hogy Amerikát neked valamilyen nem akarják megbocsátani.
Inkább talán az, hogy ott hagytam a főiskolát. Olyat azért nem csinál az ember. Mármint, hogy ez volt a körülmények, a visszajelzések erre engedtek következtetni engem. Nyilvánvalóan egy csomó dolog, amit én gondoltam, az nem hangzott el verbálisan face to face, tehát, hogy én csak kikövetkeztettem. Mint ahogyan ezt is, hogy... Amerikát, Andy-t, nem tudom pontosan, ez azért egy csomag, tehát hogy ez nem egy ilyen egymástól leválasztható dolog. Azt a fajta életstílust, ami nekem megadatott 8 éven keresztül. Igen? Szerintem talán azt is.
Andy-t és azt az életstílust.
Igen.
Így érted? Uh-huh. Ezt is megkaptad? Legalábbis a hátad mögött?
Hát hogyne.
Mi fájt a legjobban? Tehát mi volt, ami úgy nagyon beléd égett?
Nyilván ilyenkor mindenféle jelzőkkel minősítik az embert, amikor egy ilyen... korkülönbség van, és ilyen anyagi háttérrel. És miközben én tudom, hogy én milyen ember vagyok. Ez azt hiszem, hogy ez nem volt jó. De a környezetem jól reagálta ezt az egészet le. Azok az emberek, akik igazán számítanak. A többieknek a véleménye pedig, amit szintén az elmúlt időszakban, az elmúlt talán Sophie születése óta érzem azt, hogy nem, tehát mert nyilván anyaként az ember sokkal inkább kiáll a gyerekért, mint magáért valaha, és ezáltal önmaga is megtanul magáért kiállni, hogy azok az emberek, akik egyáltalán semmilyen szegmensét nem ismerik az életemnek, hiszen engem nem ismernek, nem beszélgettek velem 2 percet, és nem voltak egy légtérben velem, azoknak a véleménye az nem szólhat rólam. Azoknak a véleménye saját magukról szól, hogy ők mit reagálnak az ő helyzetükből arra a dologra, amit tőlem kapnak.
A főiskolával kapcsolatban mi a te főben járó bűnöd? Azt mondtad, hogy ezt nem bocsátják meg, hogy ott hagytad, Vagy hogy Amerikát választottad helyette?
Szerintem csak azt, hogy ott hagytam. De lehet, hogy ez is megint csak egy csomag, nem tudom.
Ugye te Marton osztályba kerültél be, ráadásul elsőre.
Igen, elsőre.
Azért az nem babra pityeresz, amikor elsőre fölvesznek valakit, ott mindig fölkapják egy kicsit a fejüket, szerintem a színházi emberek, hogy na hát akkor ott azért elég egyértelmű a dolog. Ráadásul jó osztályba kerültél, Hámori Gabriella, Bodó Viktor.
Nagyon jó osztályba, nagyon erős osztályba.
Szalosi Zsófia, ugye?
Igen, igen.
Lengyel Tamás.
Igen.
És te lefogytál nagyon.
Hát ugye az első két évben rostavizsgák vannak a főiskolán. Tehát még kikerülhetsz. Ez azt jelenti, hogy bármikor mondhatják azt, hogy ugyan felvettünk, de mégis azt gondoljuk, hogy nem tartunk alkalmasnak téged erre a pályára. Azért ez egy ilyen nagyon kegyetlen világ, szerintem.
Annyira féltél attól fél évente, hogy téged most kidobnak?
Persze. Persze, hát ugye mindig vinnünk kellett jeleneteket, amiket mi rendeztünk meg, ami életünkből, és akkor ott azért érték kritikák a látottakat, nem feltétlenül csak engem, hanem úgy mindannyiunkat, de megint csak ugye visszakanyarodok oda, hogy ez személyiségfüggő, hogy valaki hogy kezeli ezeket a dolgokat, hogy jó, most azt mondta, hogy ez most nem volt olyan jó, de majd legközelebb. De van, aki meg úgy éli ezt meg, hogy lemegy a legaljára, és onnan jó esetben, hogyha vissza tud ugrani vagy pattanni, akkor, de hogyha folyamatosan jönnek ezek a, ami nyilván egy ilyen pedagógiai dolog volt, de hogy nem, én nekem például ezeket nagyon nehéz volt megélni, hogy meglettünk kérdőjelezve.
A miniszter félrelép miatt is kaphattál, szerinted?
Az nagyon érdekes volt, mert igen, eleinte igen, nem is az, hogy kaptam, hanem csak úgy elkezdtek rám más szemmel nézni. Azt gondolták, hogy én velem ugye történt ez a dolog, májusban történtek ezek a felvételi rosták, közben én nyáron leforgattam a filmet, tehát úgy mentem már szeptemberben a suliba, hogy én már ismert voltam, tehát hogy az egész ország tudta, hogy ki vagyok. Tehát, hogy ekkorát fordult velem a világ. És azt gondolták, hogy ez belül is valószínűleg így történhetett, hogy én akkor így elszálltam, vagy... De ezt pontosan 2-3 nap alatt pergett le az egész dolog, úgyhogy... Aztán utána ment tovább. Tehát, hogy rájöttek, hogy nem. Tehát, sőt, még viccelődtünk is vele vizsgákon, bele volt éve valamelyik vizsgánkba, fél éves vizsgánkba, hogy most tudom, egy ilyen papírmasé miniszterfélrelépes dobókatával valaki ott mászkált. Szóval, hogy ami én voltam egyébként, de hogy így abszolút, én tudok, én nagyon tudok magamon nevetni, igen.
Mit szólt Marton? Mit szóltak az osztálytársak, amikor azt mondtad, hogy hát gyerekek, én most Amerikában vagyok. És ráadásul egy szerelem vittel, ugye? Az első férjed miatt mentél.
Érdekes módon, hogy akkor, amikor ilyen nagy volumenű döntéseket hoztam az életemben, és amikor meghoztam, akkor nem éreztem magam rosszul, hanem sőt, akkor nem érdekelt, képzeld el, hogy mit szólnak az emberek. Hanem azt éreztem, hogy én egy jó döntést hoztam. Nyilvánvalóan nem számoltam a következményeivel, de abban a pillanatban megkönnyebbültem, mert azt éreztem, hogy ez egy jó döntés volt.
Miért volt jó döntés?
Mert akkor magamat választottam, és minden olyan döntés, amikor magadat választod, azt szerintem az egy karmapont.
Csak érdekes, hogy Káposztás Megyeri lányként nem álmodtál arról, ami veled történt, pár nap eltéréssel megkapod a rendszerváltás utáni legnépszerűbb magyar film női főszerepét, bekerülsz egy erősnek gondolt osztályba, egy remek színházpedagógushoz, és te mégis, nem azt mondom, hogy kimenekülsz, de kimész Amerikába.
Igen, nagyon erős érzelmek voltak bennem, és az érzelmeim abba az irányba vittek, igen.
Soha nem bántad meg, hogy ott
soha nem bántam meg.
Az hogy kell csinálni, hogy az ember ne bánja meg a döntését?
Hát egyrészt egy fantasztikus időszaka kezdődött az életemnek. Utána még visszajöttem egyébként egy picit, de aztán utána megint kimentem. Én azt a 8 évet, azt egy nagyon fontos időszakának tartom az életemnek. Tehát, hogy megtapasztaltam egy teljesen más világban való létezést, megtanultam még egy idegen nyelvet felsőfokon. Tehát, hogy ezt most már ezeket a dolgokat nem lehet tőlem elvenni. Olyan emberekkel találkozhattam, akik nagyon sokat hozzáadtak az én világnézetemhez, gondolatiságomhoz. Nagyon szerettem ezt az időszakot. És az is egy nagyon erős döntés volt, amikor hazajöttem. Ami azért történt, mert azt éreztem, hogy ezt a kapcsolatot én már nem tudom tovább működtetni.
Enni vajnál.
Igen. Viszont nem szeretnék pincérkedni, és abból fenntartani magam, amikor itthon van egy karrierem, és azt tudom csinálni, amihez értek, és ami a szívemhez közel áll.
De mi lett volna törvényszerű, hogy pincérkedni kell Amerikába?
Iszom egy kortyot. Itt most kell hoznom egy döntést.
Van időnk.
Inkább azt mondanám, hogy úgy gondoltam, hogy miután én hoztam meg ezt a döntést, hogy ennek a kapcsolatnak véget vetek, benne volt a pakliba, hogy nem lesz támogató Andy velem kapcsolatban.
Értem.
Tehát ez is minden így fejben dőlt el.
Tehát ez is csak a te vélelmezett forgatókönyved volt, ha jól sejtem.
Igen. Uh-huh. Nem lett messze a valóságtól egyébként.
Értem.
Szóval volt egy jó pár év, amikor így nem voltunk a legjobban.
Ezután?
Igen, nem vette ezt túl jól.
A szakítás tényét, és hogy hazajöttél.
Igen.
Ha ő támogató akkor lehet, hogy kimaradsz?
Én nagyon szerettem Los Angeles-t, és aztán utána nagyon sokat is jártam vissza, és járok vissza azóta is, meg nagyon sok barátom van ott, és leszállok a repülőről, és gyakorlatilag a második otthonom, szóval megcsap az illat, ami ott van, és jó érzéssel tölt el. De, mint mondtam már előbb is, hogy nagyon nagy honvágyam volt, és nagyon hiányoztak az itthoniak. És nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan tudom tovább gördíteni az én karrieremet egy ilyen óriási. Nyilvánvalóan egyébként történt közben is egy csomó dolog, hiszen az alatt, a 8 év alatt én leforgattam még jó pár filmet, meg közben volt a Pepsi, meg stb. Tehát, hogy én nem vontam ki magam az itthoni dolgokból, de hogy nem éltem itthon, tehát, hogy két lovat egyszerre nem lehet megülni, szakmailag legalábbis, főleg, hogyha ilyen nagy távolságra van ez a két kontinens. De ugye volt a Csak szex és más semmi, az Ámbár tanár úr. Szóval, hogy így történtek azért a dolgok, de kíváncsi voltam, hogy akár mondjuk színházilag így hova futhat ki a dolog. Az például nem úgy alakult feltétlenül, ahogy én.
Te az Örkénybe és a Katonába szántad magad, ugye? Vagy
én nem szántam magam.
Jó, ez erős kifejezés volt, oda vágytál.
Na igen, így szerettem volna, hogyha nagyon erős csapattal tudok, vagy csapatokkal tudok együtt gondolkozni, együtt dolgozni. Sosem a darabok izgattak, hanem a csapatmunka. Talán ezért is szeretem mondjuk a filmezést is annyira.
Mikor engedted el az Örkényt vagy a Katonát? Mert elengedted. Most már legutóbb időben azt mondtad, hogy...
De hogy ez nem volt egy ennyi... Tehát sosem mondtam igaz... De akkor ezek szerint kimondtam, hogyha te ezt most így...
Abszolút. Előbányáztuk.
Már nagyon régen szerintem. És nem tartott hosszú ideig. Nem tudom, megértettem, hogy mindenkinek van egy útja, és akkor az én útam ez nem ez, és én nekem nem kell, nem tudom, belehalni, mert mást találtak nekem ki.
Vagy?
Odafönt.
Hogy beleokoskodjak ismét.
Igen,
akkor, amikor az ember egy kicsit, vagy nagyon bizonytalan saját magát illetően, akkor egy Örkény, vagy egy Katona hívása egy olyan legitimációs pecsét lehet arra nézve, hogy ő már pedig kétségbe vonhatatlanul tehetséges, és jelenvaló a magyar színházi szcénával, hogy talán ezért vágyja annyira a megerősítést.
Ja, lehet. Sőt, biztos. Igen. Köszönöm. Talán az legitimizálta volna, igen.
Mióta?
De nem ez volt az utam, tehát hogy ennél gyötrelmesebben kellett rájönnöm, hogy való vagyok. Ez egy nem egy exakt ponthoz köthető, hanem szerintem ez egy út.
De most már jó ideje.
Mindezok a darabok, amiket csináltam, és amikben nagyon megtaláltam magam művészileg is, szerintem azok hozzáadtak abszolút ehhez az érzéshez, hogy való vagyok.
És tudod is magadról, hogy jó színésznő vagy? Tehát úgy gondolsz magadra, mint egy jó színésznő? Ma?
Igen.
Ez mikorra tehető ennek a fordulatai? Mikorra? A gyökere honnan van? 2000-es évek második fele mondjuk?
Nem tudom, egyszerűen csak így alakult. Nem, tényleg nem tudok erre időt mondani, hogy...
Ma már nem is tudja a színésznői önérzeted, vagy önbecsülésed kikezdeni egy kritika, egy komment, vagy egy rossz grimasz?
Nem, már rég nem. Már rég nem. Rossz grimasz, igen, ez abban is volt részem, igen. Nem. Mostanra már felépítettem magam annyira, hogy ezek a külső dolgok ne tudjanak feltétlenül annyira megingatni. Azt hiszem, talán a lányomon kívül, hogyha vele történik valami, más már nem tud ugye, teljesen a szőnyeget kihúzni a lábam alól. Mert tudom, hogy mindenhonnan fel tudok állni.
Örülök, hogy beszélgettünk.
Köszönöm én is.
Ez volt a mai Szavakon túl Dobó Katával. A műsort nem csak hallgathatják, de végig is nézhetik. Iménti beszélgetésünk hamarosan már látható lesz YouTube csatornámon is. A mai adás létrejöttében köszönöm Leocki Miriam, Rózsahegyi Gábor és Lantos Dániel segítségét. Találkozunk jövő szombaton és vasárnap itt, a Klubrádióban. Viszont hallásra!